Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Mai vendégem, magazinunk mai vendége, Jáger Tekla, a Bibó István Gimnázium 11-es hallgatója, diákja, és egy nagyon-nagyon érdekes kutatást végzett társaival, jó néhány társával, csapatban dolgoztak, közösségben dolgoztak, amelynek egy országos verseny volt az apropója. Tekla, nagyon nagy tiszteltel köszöntelek ismét itt a Halas Rádióban, ezúttal nem az Itzerben és nem a Sportmagazinban, hanem egy másik magazinban. Szia, minden jót!
Köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok!
Tekla, hát sajnos aktuális a ti kutatásotok, ugyanis a COVID-19, annak a hatásait, az oltási hatékonyságot, az iskolázottságot, tehát sok mindent kutattatok, vizsgáltatok, nagyon nagy számokat értetek el, de konkrétan mi ez a vizsgálat, mi ez a kutatás, mi volt ez az egész?
Amint ön is említette István bácsi, ennek az előzmény egy országos verseny volt. Ha jól emlékszem, novemberben kaptuk meg a felhívást a 6. Semmelweis egészségügyi verseny kapcsán, hogy elindulhatnánk ezen. És négy másik társammal, név szerint Fischer Gréta, Farkas Fanni, Sendulazó és Pabdi Liza Róza, velük indultam el ezen a versenyen, és ennek a versenynek kettő online fordulója volt. Én is a legjobb 100 közé bejutottunk, így egy harmadik online fordulóban is meg tudtunk méretni. Emellett volt lehetőségünk egy projektmunkát végezni különböző altémákban, és igen, tehát sajnos az utóbbi időkben egyre többet hallottunk a koronavírusról, illetve a koronavírus elleni oltásokról, amik valójában őszintén nagyon megosztják az emberek véleményét, és ebből az apropóból gondoltuk, hogy megnézzük, hogy melyek azok az oltás ellenes tévhitek, amelyek talán a legnagyobb befolyással bírnak, és emiatt csináltunk egy Google űrlapot, egy kérdőívet, amelyet közzétettünk egy oltás ellenes csoportban, egy oltást támogatók csoportjában is, illetve a saját idővonalunkon is megosztottuk a Facebookon, és kettő nap alatt 600 válasz érkezett, és azokból készítettük a felmérést.
Ez a 6. Semmelweis egészségverseny volt. Konkrétan ez volt a téma, a Covid volt a téma, hiszen a Semmelweis, az egészségverseny, ez egy szertágazó. Ezt ti választottátok, ezt a témakört?
Mi választottuk abszolút. Azt hiszem, hogy 6 másik téma altémában is lehetett választanunk, de főleg az oltások köré csoportosultak, és úgy gondoltuk, hogy talán aktualizálhatjuk, hogyha most a SARS-CoV-2 vírus által előidézett pandémiát vesszük elő, és az alapján készítjük a kutatómunkát.
Oké, 11-es diákok vagytok, tehát gyakorlatilag 16-17-18 évesek vagytok. Hogyan fogott meg benneteket ez a téma? Hiszen nem biztos, hogy ebben a korosztályban ez egy olyan érdekes téma lehet, hiszen a tévében, a rádióban, az újságokban folyamatosan olvassuk a nagy tudósok, nagy kutatók, professzorok, virológusok véleményét. De hogyan találtátok rá erre a témára, és mennyire tudtatok ebből a témakörről azonosulni?
Igazából, amint említettem, nagyon sokat hallottunk így ismerősöktől is. Nagyon eltérő nézeteket, és mi is ledöbbentünk azon, hogy akár így társaink is, velünk egy korú társaink mennyire másképp gondolkodnak, mint mi. És gondoltuk, hogy akkor megnézzük korok szerint, iskolázottság szerint, lakóhely szerint ezeket, mert sejtettük, hogy azért nagy különbözőségek mutatkoznak meg ezen a téren is, és úgy kezdtük, hogy ha jól emlékszem, hogy több csoportba így beléptünk, Facebook csoportba, és nézegettük a kommenteket, és egészen ledöbbentő véleményeket olvashattunk, és talán ott erősödött meg bennünk az, hogy na, minket ez érdekel, csináljuk.
Mik voltak a szélsőségek? Mondja néhány példát. Természetesen név nélkül, hiszen én is szembesülök ebben, hogy ó, nem is kell maszkot viselni. Minek ez az oltás? Ez valakinek óriási üzlet. Nem is az egészségről szól, hanem egyéni érdekekről. Mik voltak a szélsőségek?
Pontosan ezek talán a leggyakoribbak, de néhányat megemlítek, amiket mi nagyon ledöbbentünk. Talán az, ami nagyon kicsapta a biztosítékot, az az volt, hogy egy pár helyen olvastuk azt, hogy azért nem oltatnák be magukat, mert szerintük ez profitszerzés céljából jött létre, és ha beoltatnák magukat az emberek, akkor Bill Gates, a milliárdos, átvenné felettünk a hatalmat. Emellett nagyon sokan tartanak, hogy halált okoznak ezek a vakcinák. Tehát, ha jól emlékszem, 23-an be is jelölték ezt a válasz lehetőséget a kérdőívünkben. Emellett sokan egyfajta csapdának tartják ezt a pandémiát. Tehát rendkívül szélsőségeket tapasztaltunk meg, de emellett rendkívül tükröződött az is a válaszokon, hogy nagyon bizonytalanok az emberek. Félnek, kételkednek ebben az egész témában, mármint ami az oltásokat illeti. Tehát, hogy nagyon sokan amiatt nem oltatnák be magukat, mert hogy túl rövid időnek tartják azt az időszakot, amíg ez kísérletezve volt, amíg ez ki volt fejlesztve, illetve amiatt sem oltatnánk be magukat, mert nem ismerjük a későbbi szövődményeket, és azt nagyon sokan bejelölték.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Jáger Tekla, aki diáktársaival, Bibós diáktársaival egy fantasztikus versenyen vett részt, amely egy kutatásnak a végeredménye volt, mégpedig azt kutatták, hogy itt a környezetünkben, itt a Dél-Alföld környékén, hogyan viszonyulnak az emberek magához, a COVID-19-hez, a maszk használathoz, főleg a védőoltások vonatkozásában, hogyan osztik ez meg korosztályok szerint, hogy alakulnak ki ezek a szélsőséges vélemények, amelyet a neten, az a Facebookon olvashatunk. Ezekről csináltak egy nagyon klassz kis kutatást, erről beszélgetünk Teklával, de most azonban egy zeneszám következik.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Jáger Tekla, aki Bibós diáktársaival részt vett egy fantasztikus kutatásban, amelynek eredménye is van, mégpedig a 6. Semmelweis egészség versenyre készítettek egy 600 kérdőíves kutatást, mi másról természetesen, mint sajnos az aktuális COVID helyzetről, annak a következményeiről, a véleményekről, amelyek nagyon-nagyon-nagyon megosztják a társadalmat, és így nagyon sok embert itt Kiskunhalason is. Tekla, milyen korosztályokat vizsgáltatok, mennyire volt ez gyakorlatilag reprezentatív, vagy mennyire tekinthető ez annak, hiszen egy 600-as mintát vettetek, hogyan válogattátok ki az embereket, vagy aki visszaküldte, azokat vizsgáltátok?
Igazából az összes választ vizsgáltuk, ami beérkezett. Amint említettem az elején, megnéztük korok szerint, megnéztük település szerint, tehát lakhely szerint, illetve iskolázottság szerint, és a legnagyobb észrevételünk, a legszembetűnőbb észrevételünk az iskolázottsággal kapcsolatban történt. Míg az általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek a 24%-a, tehát azért, ha belegondolunk, ez igen nagy, 24%-a károsnak tartja a védőoltásokat. Míg ez a szám a főiskolát végzetteknél csupán 3%. Emellett még a mai napig vannak olyanok, akik kételkednek a SARS-CoV-2 vírus jelenlétében. Ez az általános iskolai végzettséggel rendelkezőknél, ha jól emlékszem, 14%-ot tett ki, míg a főiskolát végzetteknél ilyen nem volt, hogy ne ismerte volna el valaki, hogy létezik ez a vírus. Ott mindenki vallotta, hogy bizony ők, hogy ez a kórokozó köztünk él.
Ezt szerinted mire alapozzák? Tehát volt-e ilyen a kérdőíven, hogy esetleg meg lehetett fogalmazni, hogy mire alapozzák ezeket a tévhiteket, hiszen abban kezdtük, ez volt a fölütés, hogy a COVID-19-el kapcsolatos, a oltással kapcsolatos tévhitekről van szó. Milyen következtetésre jutottatok ebben kapcsolatban?
Visszautalnék az előző etapban elhangzott válaszomra, a profitszerzés. Tehát ez egy nagyon elterjedt tévhit, de utána néztünk ennek, és valójában a gyógyszeriparnak a 2-3%-át teszi ki csupán a vakcinák értékesítés. És hogyha belegondolunk, azért a betegségek kezelése az azért jóval több pénzbe kerülne. Illetve nagyon-nagyon sokan félnek a későbbi mellékhatásoktól, de hogyha belegondolunk, sajnos így ismeretségi körömben is voltak olyan emberek, és vannak is, akik nagyon komoly szövődményekkel küzdenek a mai napig, akik hát ugye előbb megfertőzöttek a vírus által. Tehát én azon a véleményem vagyok, hogy én úgy látom, hogy ha nem oltatjuk be magunkat, akkor nagyobb az esélye annak, hogy komolyabb mellékhatások, szövődmények lépnének fel, mint hogyha mondjuk a vakcina által egy kis bőrpír, egy kis láz. De természetesen a hosszú távokat nem ismerjük, de én ezen a véleményem vagyok, hogy azért több olyan esetet hallok mostanában, amely nagyon megráz és megérint a szövődményekkel, a vírus szövődményeivel kapcsolatban.
És azt vizsgáltátok-e, hogy Magyarország viszonylag jó helyen áll az oltásbiztonság tekintetében? Tehát arra gondolok, hogy itt azért én már öreg ember vagyok, tehát én emlékszem, hogy én is voltam kanyarós, vagy rubeolás gyerekkoromban, 60-as, 70-es évekről beszélek. És azért, hogyha végig gondolod, te esetleg a történetiségből haladtál erről, ez már nincs, és ez mind a védőoltásoknak köszönhető, és ez nem mindenhol van így az országban.
Igen, egyébként az oltásellenesség eredetére visszamentünk, hogy hogyan is indult el ez az egész, mert biztosan volt valami esemény, ami így megindította az emberekben a kételkedést, és egészen 1988-ig kell visszamennünk, amikor Andrew Wakefield 12 gyerek bevonásával, tehát ez nagyon kevés, 12 gyerek bevonásával végzett egy olyan kísérletet, melynek az eredményei azt igazolták vissza, hogy az MMR oltások, ugye a mumps, a kanyaró és a rubeola elleni védőoltás, illetve az autizmus között kapcsolat áll fenn. És ezt az egyik legnevesebb orvosi magazinban, a Lancetban közölte, és hát ez óriási felbojdulást eredményezett, és igazából innen gyökereznek ezek a tévhitek. Itt kezdett el mozgolódni az emberekben valamiféle kételkedés. De ezt is megnéztük, hogy mennyire él még ez a tévhit, ugyanis megadtunk egy ilyen válasz lehetőséget, hogy nem, azért nem adhatnám be magam, mert ez autizmust okoz. És megnéztük, hogy ez már nem él, ugyanis, ha jól emlékszem, a 600-ból 2 fő jelölte be. Tehát ez azért elég kicsi hányad.
Azt is tegyük hozzá, hogy az én véleményem szerint az internet, a Facebook és a különböző közösségi média felületek nagy mértékben elősegítik az ilyen szélsőséges álláspontoknak az érvényre juttatását, hiszen hogyha Marika néni azt mondta 1975-ben, hogy mekkora hülyeség a rubeola elleni védőoltás, akkor azt elmondta az ő környezetének 3-4 embernek. Az vagy elfogadták, vagy nem, de most valaki felrakja a Facebookra, vagy az internetre, vagy bármiféle felületre, és akkor vannak még ilyen emberek, akik ezt meg is osztogatják, akkor akár több ezer, több százezer, vagy beláthatatlan, hogy mennyien olvashatják ezeket a kommenteket.
Pontosan így van, és egyébként bevallom őszintén, egyik csapattársam Fanni tette ki az egyik oltásellenes csoportba, és én nagyon féltettem a Fannit, hogy esetleg támadás érni úgy, hogy így interneten keresztül kapna durva kommenteket, mert bevallom őszintén azért, miközben böngésztük ezeket a csoportokat, elég radikális vélemények fogalmazottak meg, de igyekeztünk azért nem a legradikálisabb csoportba közzétenni, mert tényleg nem szerettünk volna ebből olyan nagy galibát okozni, úgyhogy így egy kicsit mérsékelt, de kicsit radikális, így talán a közép vonalban haladó csoportba, mármint oltásellenes csoportba tettük ki. Tehát igen, mi is tapasztaltuk, hogy ami talán a fénysebességnél is gyorsabb, azok ezek a tévhitek. Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon gyorsan tudnak terjedni.
Kedves hallgatók, mai vendégünk, magazinunk mai vendége Jáger Tekla, aki diáktársaival, Bibós társaival egy kutatást végzett az elmúlt hetekben, hónapokban. Mégpedig a COVID-19 hatásait vizsgálták, a véleményeket, mennyire hisznek benne az emberek, mennyire hisznek a vakcinában, mennyire hisznek az oltásokban és annak hatékonyságában. Vele folytatjuk már, mint Teklával folytatjuk hamarosan a beszélgetést.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Jáger Tekla, a Bibó István Gimnázium 11. évfolyamos tanulója, hallgatója, aki diáktársaival, konkrétan Farkas Fannival, Fisok Grétával, Pabdi Lizával és Sendola Zoéval egy olyan kutatást végzett, amely a COVID-19 hatásait, a védekezési mechanizmusokkal, az oltások, a védőoltások megítélését vizsgálta, mégpedig egy 600-as kérdőívet állítottak össze, illetve egy olyan kérdőívet, amit 600-an töltöttek ki, és ebből egy csomó-csomó érdekes, nagyon érdekes következtetést vontak le. Ott folytassuk, Tekla, hogy oltások. Milyen adatokra bukkantatok? Az oltás beadása, nem beadása, regisztráció, nem regisztráció, és milyen összefüggések vannak itt akár a korosztályokkal, illetve az iskolázottsággal?
Összegészében elmondhatom, hogy azért a 600 kitöltőnek a jelentős része beoltatná magát, viszont iskolázottság szerint megnéztük, hogy hogyan változik ez az arány, és ezért megdöbbentő tapasztalatokat vettünk észre. Az általános iskola iskolát végzetteknél 57% azonban nem oltatná be magát.
Ez döbbenetes.
Döbbenetes, tehát több, mint a felük nem oltatná be magát. Ezen mi is nagyon ledöbbentünk. Míg az egyetem mi végzettséggel, diplomával rendelkezőknél ez 11%. Tehát hatalmas különbséget vettünk így észre. Iskolázottság terén, tehát tényleg korok, nemek szerint is mutatkozott egy-két különbség, de itt talán a legszembetűnőbbek.
Ez hihetetlen adat. Akkor azt a következtetést levonhatjuk ebből, hogy minél inkább iskolázott valaki, annál jobban fölismeri ennek a jelentőségét, hogy be kell adni. Tehát itt most vizsgáltátok a általános iskolai végzettségűeket, akkor lehet, hogy valahol kettő között lehet a középfokú végzettséggel rendelkező gimnázium, szakközépiskola, ipariskola, stb. Főiskola, egyetem között, tehát ez ilyen növekvő vagy csökkenő tendenciát mutató?
Mi ezt tapasztaltuk, igen. Tehát feltételeztük, hogy valamennyi eltérés fog mutatkozni az iskolázottság között. De szerintem még álmainkban sem gondoltuk volna, hogy ekkora eltérés van, és igen, levonhatjuk azt a következtetést, hogy igen, egyre inkább kételkedőbbek, tagadóbbak azok, akiknek alacsonyabb az iskolai végzettségük. Nyilván kivételek mindig vannak, lesznek is, voltak is, de ezek a számok visszaigazolták azt, hogy igen, változik az iskolázottság növekedésével a védőoltások pozitív megítélése.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és az is nagyon érdekes, hogy ugye most már itt Magyarországon is, az Európai Unióban és a világon is elég sokféle vakcina van forgalomba, engedélyeztetve, ennek a hatásmechanizmusáit kipróbálva, megvizsgálva. Ezt néztétek-e, hogy Magyarországon ugye a Pfizer volt az első, utána jött a többi, most már 4-5 fajta elérhető gyakorlatilag. Ezt vizsgáltátok-e, hogy melyikben bíznak, és esetleg azt, hogy miért?
Pontosan vizsgáltuk, volt azt hiszem az utolsó kérdésünk, hogy melyik vakcinát oltatná be, melyik vakcinával oltatná be magát az illető. Hát ugye ez a kérdőíves kutató munkánk egy hónappal ezelőtt volt, egyébként nagyon érdekes lenne újra megnézni, hogy mennyit változott, mert akkor a legtöbbet a Pfizerről hallottunk, most azért már egyre többet emlegetjük a kínai vakcinát, a Modernát, az AstraZeneca-t és a többit. De ott egy hónappal ezelőtt 58%-a a válaszadóknak a Pfizerrel oltatta volna be magát. Meg kell említenem, hogy a második legnagyobb hányad az azoknak a száma volt, akik egyiket sem jelölték be. Tehát azt írták, hogy egyikben sem bíznak. Hogy miért? Ugyancsak visszautalnék az előző gondolataimra, kételkednek. Tehát nem tartják elegendőnek a kifejlesztési időt. Nagyon félnek a szövődményektől, többen a meddőségtől tartanak, az idegrendszeri károsodástól, a daganatoktól, tehát eszméletlen asszociációkat tudtak képviselni. Tehát igen, 23%-uk a válaszadóknak egyiket sem adatta volna be magának. Emellett, ha jól emlékszem, a Sputnik V, tehát az orosz következett utána, 7%-ot tett ki. És gondolkodtunk, hogy ennek mi lehet az oka, és Tóth Piroska tanárnő felvilágosított minket arra, hogy hajdanán, de még talán ma is jelentős része az oltóanyagoknak orosz eredetű. Annó Szovjetunióból érkezett hozzánk nagyon sok, most azért egy jó pár vakcina még mindig Oroszországból érkezik hozzánk. Így, hogyha valaki ennek ismeretében dönt, akkor valószínűleg a Sputnik V-t fogja választani, mert hogy azt már ismeri az immunrendszere, meg hogy már nem a Sputnik V, de hogy oroszországi vakcinákat már ismerünk, és talán emiatt megbízhatóbbnak találhatjuk őket. Ezután következett ha jól emlékszem, a Moderna, majd utána ez volt azt hiszem 5%, és utána következett az AstraZeneca 2%-kal, és végül a kínai 1%-kal. Voltak olyanok is, akik bármelyikben megbíztak volna, szóval ennek is nagyon örültünk, és mondom, én nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy esetleg ez hogy változott, mert biztosan változott, hisz többet hallunk a többi oltóanyagról is. Lehet, hogy az egyes tévhitek kezdnek így feloszlani, ugye annak kapcsán, hogy egyre több a beoltott. De nagyon érdekes lenne ezt újra megnézni, úgy gondolom.
De hogy gondolod, most ez egy hipotetikus kérdés, mert tényleg érdemes lenne most elvégezni ezt a... Talán ugyanebben a körben az lesz az igazi, az lenne az igazi, hogyha ez az egymintás vagy kétmintás próbákat szokták ilyenkor végrehajtani, hogy ugyanabban a körben vagy hasonló körben végrehajtani, hogy a véleményed szerint, persze ez hipotézis, milyen irányban változott itt a szándék, vagy az akarat, vagy a vélemény?
Én úgy gondolom, hogy egyébként szerintem a Sinopharm, tehát a kínai vakcinának a népszerűsége szerintem elkezdett növekedni, mert az ismeretségi körömben is egyre többet hallom azt, hogy hogyha a Sinopharmot kapnák, akkor annak nagyon örülnének. Ugyanis tudnélik, nem vagyok virológus, meg immunbiológus, de arról informálottam, hogy a Sinopharm vakcina előtt vírust tartalmaz, míg a többi, a Moderna, illetve a Pfizer, ők mRNA-s típusú vakcinák, a Sputnik V és az AstraZeneca pedig adenovírus vektor tartalmaznak, és én úgy gondolom, hogy a Sinopharm vakcinának a népszerűsége biztosan növekedhetett, hisz az előtt vírus, tehát ott az egész vírus belekerül, nem csak a tüskefehérje vagy egy kis részlete, hanem maga az egész előtt inaktív vírus, és szerintem, hogyha egyre többet olvasunk ennek hatékonyságáról, akkor ezeknek a száma növekedhetett. Meg én úgy gondolom, hogy a tévhitek kezdnek feloszlani, elmúlni. Biztos, hogy lennének még többen azok, akik egyiket sem adatnák ma maguknak, de én úgy gondolom, hogy csökkenne. Tehát idővel csökkenne azok száma, és növekedne azok száma, akik bármelyikben megbíznának.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Jáger Tekla, a Bibó István Gimnázium 11. évfolyamos hallgatója, diákja, aki diák társaival, Farkas Fannival, Fischoff Grétával, Paddi Lizával és Sendola Zoéval egy kutatást végzett, mégpedig a hatodik Semmelweis egészségversenyre végezték ezt a kutatást, amely a COVID-19 hatásvizsgálatában vettek részt, mégpedig azt vizsgálták, hogy milyen az oltási hatékonyság, a hajlandóság, milyen tények és tévhitek vannak itt a közvéleményben. 600 ember, férfi és nő töltötte ki ezt a kérdőívet, és ez alapján egy csomó-csomó következtetést levontak. Mindent folytatjuk a beszélgetést Teklával.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Jáger Tekla, Bibó István Gimnázium diákja, aki versenytársaival egy olyan megmérettetésen vett részt, amely azt vizsgálta, hogy mi hatásai vannak a COVID-19-nek, az oltásoknak, a különböző fajta oltásoknak, mennyire bíznak ezekben az emberek, melyiket választanák, és egy 600 fő töltötte ki ezt a kérdőívet, és ebből egy versenyi feladatot hajtottak végre. Arról beszéltünk az előző etapban, hogy ki melyiket választaná. És arról is beszéltünk, hogy egyre inkább növekszik, vagy legalábbis megoszlik. Tehát a ti kutatásotok azt eredményezte, hogy a Pfizer volt a csúcsvezető, de ha jól érzékelem a szavaidban, te is azt érzékeled, és megmondom őszintén, én is a környezetemben, hogy most itt március közepe tájékán egyre inkább megoszlik, hogy valaki ezt szeretné, a AstraZeneca-t, és most én azt érzékelem, hogy a kínai vakcina az talán egyre népszerűbb, legalábbis azokkal, akikkel én beszélek. Te korosztályodban mit tapasztalsz?
Egy személyes példát hozok fel, nem is az én korosztályomban, de családom belül. Nagypapám pont ma kapta, nem tudom, majd megbeszélem vele, de nagypapám pont ma ment oltásra, és ő a Sinopharm vakcinát kapta. Nagyon örült is ennek, hogy ezzel oltatja be magát, de meg kell említenem, hogy nagymamám COPD-s, tehát nagyon alul működnek a hörgői, és e krónikus betegség miatt ő a kínait nem kaphatná meg, így azt hiszem, hogy várja majd a következő szállítmányt, amiben a Pfizer vagy a Moderna érkezik. Tehát vannak olyan krónikus betegségek, amire a Sinopharm ellen jó volt, de ugyanakkor vannak olyanok is, amik miatt pont a Sinopharm lenne a legkedvezőbb.
Igen, ez nagyon érdekes, hagyd mondjak, ha te mondtál egy személyes példát, én is. Tegnap én is sorba álltam, szerencsére sokat nem kellett várni, tesztelésre a kórházba, a fertőző osztály előterében, dr. Egri Antal vezetésével, főorvos úr vezetésével zajlik ott a folyamatos tesztelés. És előttem állt egy régió barátom, egy házi orvos, aki már, mivel egészségügyi dolgozó, megkaphatta volna a védőoltást, de ő nagyon tájékozott volt, természetesen a szakmájával, a hivatásánál fogva, és azt mondta, hogy ő mindenképpen arra vár, hogy a kínait kapassa meg, úgyhogy ő még nem kapta meg, úgyhogy ő a kínaiban bízik. Tehát azért mondom, hogy azért nagyon-nagyon megoszlik, és valahol ez jó is, hogy van választási lehetőség. Tekla, ez egy verseny volt. Milyen visszajelzést kaptatok, hiszen nagyon-nagyon sok csapat indult, 300 benevezett csapat, bekerültetek a legjobbak körében, és azt gondolom, hogy messze túlmutat a teljesítményetek azon, hogy most hanyadikak vagytok. Milyen hozadéka volt, milyen visszajelzéseket kaptatok itt a verseny kapcsán?
Beküldtük, ha jól emlékszem, egyébként nagyon gyorsan dolgoztunk, mert 2 nap volt, amíg fent volt, elérhető volt a kérdőívünk. Ez is nagyon érdekes, mert úgy terveztük, hogy 500 főnél leállítjuk. És felmentem, nem is tudom, szombaton reggel, csütörtökön tettük ki, szombaton reggel felmentem, és látom ilyen 512. Ó, mondom, nem baj, örülünk, hogyha többen töltik ki, akkor belicitáljuk mondjuk 555-ig, mert az olyan szép sokötös. Fel vagyok már szombaton este 6-kor, és látom, hogy 568. Jó, akkor rosszal 600-nál tényleg leállítjuk, és ott ültem és néztem, és szombaton olyan este 11-kor el is értik ezt a 605-t, tehát én ott le is állítottam, és akkor én vasárnap letöltöttem az űrlap eredményeit, és én elkezdtem a kérdőívek kiértékelését. De valami őszintén ez egy olyan 5-6 órás munkámba telt. Nagyon-nagyon-nagyon fárasztó volt. Majd utána hétfőn, kedden kis csoportos konzultáció néven még be tudtunk menni az iskolába, és személyesen a csapattársaimmal meg tudtuk nézni az eredményeket, hogy miket is szedjünk ki, hogyan ábrázoljuk őket, mert szerettük volna nagyon szemléletesen, és különböző diagramokat, grafikonokat csináltunk, és egy előadást, egy prezentációt is készítettünk belőle, valamint utána néztünk az eredetének, hogy honnan is ered ez az oltás ellenség, illetve így általánosságban, hogy mivel tudnánk kiküszöbölni ezeket a tévhiteket. És ha jól emlékszem, 4 nappal később is küldtük a szervezőknek, és utána vártuk az eredményeket, rá egy hétre meg is érkezett, és az elkészített 4 perces videónkra, a poszterünkre, illetve a prezentációnkra a 100 pontból 82 pontot kaptunk, aminek mi nagyon-nagyon örültünk, és a bejutott 100 csapatból végül a 60. helyet szereztük meg, hogyha jól emlékszem. Tehát mi abszolút boldogok voltunk, és hogyha lehetőségünk nyílik, akkor jövőre is megméretjük magunkat ezen a versenyen.
Tekla, mit jelentett neked, illetve a versenyzőtársaidnak? Biztos azóta dumáltatok. Így vagy úgy, online formában, vagy személyesen, ugye a személyes találkozásokat most kerülni kell, de azért online formában ti azért dumálgattok. Mi volt a hozadék a számotokra, illetve a csapatársaid számára? Ez a hihetetlen kutatás, mert nagyon, olyan lelkesen és olyan szépen beszélsz erről az egész dologról, hogy látszik, hogy ez téged, titeket nagyon-nagyon érdekel.
Pontosan így van. Akkor örülök, hogy más is érzékeni, nem csak én, hogy én ebben benne voltam, és hogy mennyire is élveztük társaimmal. Amellett, hogy rengeteg eredményt, tapasztalatot szereztünk, fontos megemlítenem, hogy egyébként szorosabb lett a kapcsolatunk egymással. Tehát összehozott minket ez a kutató munka, ugyanis beszélő viszonyban voltunk így, egy-egy faktóra előtt váltottunk néhány szót a társaimmal, de amikor így megkaptuk ezt a felhívást, és elkezdtünk együtt dolgozni, egyszerűen megismertük jobban a másikat, és láttuk, hogy a másik is ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan akaraterővel dolgozik, és talán minket ez hozott össze, hogy egy cél érdekében közösen, közös erőfeszítéssel és a legnagyobb odaadással tudtunk dolgozni. Tehát ez egy hatalmas hozadéka volt ennek a kutatómunkának, és be is vallom őszintén, hogy nem tudom megszámolni, hogy már hány napróbb vagy nagyobb kutatómunkám, esszé pályázatom volt, de ez volt az egyik olyan, amelynél azt tapasztaltam, hogy amikor beküldtem, és visszanéztem az eredményeket és a képeket, amiket együtt csináltunk, megkönnyeztem és elérzékenyültem. Tehát nekem egy hatalmas élmény volt, és löketet adott a későbbiekre nézve, és csapattársaim is hasonlóan éreztek ezzel kapcsolatban, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk emiatt.
Én meg nagyon-nagyon örülök, hogy beszélgethettem veled erről a témakörről. Nagyon érdekes volt számomra is, tanulságos, és remélem a hallgatók számára is tanulságos volt, hiszen ezek a tények és tévhitek, ahogy te fogalmaztál, Tekla, tényleg meghatározzák mindennapjainkat, és azért szerencsére mind a ketten úgy látjuk, hogy pozitív irányban megy ez az irányultság itt a COVID-19 és annak megítélése kapcsán. Tekla, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, viszonthallásra.
Kedves hallgatók, én Tóth István voltam itt a mikrofon mögött, én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb, és viszonthallásra.